Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! Hosszas és tanulságokkal teli választási sorozatunk utolsó epizódjához érkeztünk. Az amerikai elnökválasztás tanulságait ma Nagy Gáborral, a HVG szerkesztőjével szeretném, ha levonnánk, és azért esett rá a választásom, mert ilyen konklúziók levonására, mert ő személyesen is végigcsinált már kampányt, egész közelről látta a folyamatokat, és hosszú-hosszú kampány emlékezete van. Úgyhogy ezért kérdezem, Gábor, hogy az idei számodra, nem civil ember számára is rendkívülinek tűnt az idei választás és kampány, vagy csak business as usual?
Hát semmiképpen nem nevezni business as usual-nak, és mindenképpen megérdemli a rendkívüli jelzőt, hiszen sokféle tekintetben is, hiszen egyrészt még nincs eredmény, hivatalos eredmény még nincsen. Ilyet már láttunk, olyat még nem láttunk, hogy 150 millió körüli szavazó lenne, ami rekord, az pedig, hogy 65% környékén lesz, amikor megszámolják az összes szavazatot, a választási részvétel az 1908 óta nem fordult elő, és az sem fordult elő, hogy az előzetesen, személyesen vagy levélben majdnem 100 millióan leadták. Mindet sorolni, de inkább afelé hajlok azok közül, amit mondtál, hogy ez egy rendkívüli választás volt, aminek még hivatalosan nincsen vége.
De azért nagyjából mi nagyon sokan elfogadják. Te voltál egyike a szkeptikusoknak. Vagy hát nem is már szkeptikus, hanem visszafogott, ahogy kommentáltad az eseményeket, és egész megértő voltál a szavazat újra számlálásra vonatkozó kérésekkel, javaslatokkal, indítványokkal.
Nekem újságíróként nem tisztem, és nem is szeretek állást foglalni. Én egyszerűen úgy gondolom, hogy van egyfajta mozgástere Donald Trumpnak abban az értelemben, hogyha most konkrétan erről beszélünk, tehát neki, és ezt elismerik a demokraták is, józan pillanatokban neki szíve joga vitatni a választási eredményeket. Azok ugyanis, amiket mi most látunk, az az Associated Press nevű hírügynökség számai alapján, összesítés alapján született. 1848 óta ő hirdeti ki tulajdonképpen, hát akkor másképp, mint a 20. században, meg a 21. században. Azóta ők hirdetik ki, hogy melyik államban ki nyer. De a hivatalos eredmény az akkor születik meg, amikor az adott szövetségi államnak az adminisztrációja, illetve annak a feje bejelenti a végeredményt. Ez így volt 2000-ben is, amikor ugye az a eset fordult elő, hogy egészen december 12-ig folyt a szavazatszámlálás, a vita, és akkor hirdették ki, hogy George W. Bush a győztes. Tehát azt, amit mi látunk, és amit elfogadott a világ, és elfogadott Amerika jelentős része, hogy Joe Biden a megválasztott elnök, az tulajdonképpen nem egy hivatalos végeredmény. És mondom, én tartom magamat ahhoz, hogy a törvények lehetőséget adnak arra, hogy a másik elnök jelölt vitassa az eredményeket. Én nem sok esélyt látok arra, hogy ez megváltozzon. Mármint az eredmény.
Azt mondtad, hogy szíve joga vitatni az eredményeket. Erre a demokrata kritikusok azt mondják, hogy ezzel a szkepticizmussal, vagy több ezennál, mint szkepticizmus, aláássa az amerikai választási rendszer hitelét, Donald Trump veszélyezteti a kormány, következő időszak kormányzását, a hatalom átadás átvételt. Lehet, hogy nem ennyire szubjektív dolog az, hogy egy volt elnök elfogadja, vagy nem az eredményeket, hogy csalást kiált, vagy nem.
Sok szabályt felrúg Donald Trump azzal, ahogy viselkedik, de lehet, hogy azért is vagyok ebben a kérdésben egy kicsit inkább a szabályokhoz ragaszkodó, és nem is tudom, hogy nevezted pontosan, szemtelenebb, vagy kevésbé személyesen megnyilvánuló, mert én pont akkor voltam kint a HVG tudósítója az Egyesült Államokban, amikor 2000-ben történt a szavazatszámlálás, illetve az elnökválasztás. És akkor az történt, hogy ugyanúgy, ahogy most láttuk, november 3-án és 4-én, a tévétársaságok, a tévétársaságok alapvetően odaítélték az államokat azoknak, akik az AP hírügynökség számításai alapján, meg a rendelkezésre álló szavazatszámok alapján úgy tűnt, hogy megnyerték azokat az államokat. Sok vita nem volt, és aztán elérkezett a dolog Floridához, ahol először odaítélték az egyik jelöltnek, már nem emlékszem, hogy melyiknek, aztán a másiknak, aztán azt mondták, hogy too close to call, tehát, hogy nem tudják megmondani a végeredményt, és akkor indult el egy vita arról, hogy milyen szavazatokat lehet megszámolni. Viszont nagyságrendileg két dologban is, ami a demokrata érvelés mellett szól, hogy Trump azzal, ahogy viselkedik, és azzal, amilyen kereseteket ad be, tulajdonképpen a demokrácia határait feszegeti, ugyanis nagyságrendi különbség van 2000 és 2020 között. 2000-ben négy floridai megyében kért újra számlálást Al Gore, a demokrata jelölt. Egyrészt, másrészt pedig egy nagy államról beszélünk, és nem emlékszem pontosan, de a különbség 2000 szavazat alatt volt minden számlálásnál. Most pedig arról beszélünk, hogy szavazatok tízezreit akarja Donald Trump újra eltüntetni, tehát több tízezres hátrányokat akar időnként eltüntetni, és legalább négy szövetségi államban támad ebben az ügyben. Tehát más nagyságrendről beszélünk, ebben az értelemben jogos, amit a demokraták mondanak, és sok minden más értelemben is, hiszen arról is beszélhetünk, hogy a Trump hogyan használja föl a kormány szerveit arra, hogy az ő igazát bizonyítsák, de ez egy következő kérdés, következő válasz. Tehát én azt mondom, hogy lehet, hogy a szíve joga az egy rossz megfogalmazás volt, de jelenleg Donald Trump az elnök, ő volt a vesztes elnökjelölt, és akkor inkább úgy fogalmazok, hogy a törvények megadják neki azt a lehetőséget egy bizonyos határig, hogy kétségbe vonja bírósági keresetekkel a választási eredményt. Azonban a kereseteket úgy kell megfogalmazni, hogy abban bizonyíték legyen. Jelenleg ilyen nem áll a rendelkezésére választási csalásról, és a keresetet egy bírónak el kell fogadni. Tehát az is történhet, és meg is történt már egy-két keresetével Donald Trumpnak a választás után, hogy a illetékes bíró egyszerűen kidobta.
Belülről láttad ezt a választási rendszert. Te mennyire tudod elképzelni, hogy itt legyen bármiféle visszaélés?
Nincsenek visszaélés. Tehát én 2018-ban kint voltam a félidős kongresszusi választáson, egy ilyen szervezett újságírói csoport résztvevőjeként, és akkor megmutatták nekünk, hogy szavaznak. Ugye 2000-ben még papíron szavaztak alapvetően, ez is okozta a problémát Floridában. Illetve ilyen nagy szürke masinákon, ami már akkor is elavult volt. Most alapvetően ilyen érintőképernyős, úgy kell elképzelni, hogy egy ilyen nagy tableten nyomkodják a nevek mellé az X-eket, tehát a dolog teljesen modern, amit nekünk 2018-ban megmutattak Los Angelesben, a félidős választásokon, meg beismertünk a választás napján ilyen választókörzetekbe, az volt, hogy az azonosítás után az illető odament egy ilyen választó masinához, nevezzük így, és akkor leadta a szavazatát. Ugye, amikor 2016-ban volt a előző elnökválasztás, akkor mindenki félt attól, meg fölmerült annak a veszélye, hogy hackerek beavatkoznak, meg orosz befolyásgyakorlás, meg egyéb álhírek, és akkor most annyira úgy szigorították meg a szavazatok leadását, és ezt 2018-ban két éve megmutatták, hogy ezeken a érintőképernyős szavazó masinákon vagy gépeken még csak USB csatlakozó sincsen, hogy mindenféle internetre nem kapcsolódhatnak, USB csatlakozó sincs rajtuk, amin levennék az adatokat, nehogy valaki valamit rájuttasson. Ez az egyik dolog. A másik dolog pedig, hogy mivel még mindig nem zárnak ki semmiféle esetőséget, ezért az esetek 90%-ában, hogyha jól olvastam, még papíron is kinyomtatják a szavazatot, hogyha később újra kell szavazni, akkor ne csak azokra a bitekre hagyatkozzanak, amit a gép memóriája őriz. Tehát annyiféleképpen be van biztosítva ez a választási rendszer. Bármilyen bonyolult is, mert ugye az Egyesült Államokban, tudni kell, hogy az Egyesült Államokban nincs országos választási bizottság, és nincsenek egységes szabályok. Tehát amit mi láttunk november 3-án és előtte, amikor előzetes szavazatok voltak, az nem egy választás, hanem 50. 50 szövetségi államban tartottak 50 választást, 50 féle szabály szerint, és azt kell most összesíteni. Tehát amit most látunk ezzel a lassúsággal, és azt mondjuk, ugye fölmerül, hogy lehet, hogy a világvezető demokráciájában egy héttel a szavazás után, és szeptember közepén kezdődött előzetes szavazás után még mindig nincsen pontos, hitelesített végeredmény, hát ezért.
A választási lassúsággal és mechanizmussal kapcsolatban felmerült két legfontosabb kritika, és erre itt nálunk érthető módon érzékenyen reagáltak az emberek. Az egyik a levélszavazásos módszer,
igen.
A másik pedig az elektori választási rendszer, amelyet igen. Sokan neveztek elavultnak és reformra szorulónak. Te mit gondolsz, hogy ezek igen. Hogy működtek?
A levélben szavazási, ugye én nem szavaztam még levélben, tehát nem tudom, hogy hogy néz ki egy levélszavazat, amit mondjuk Erdélyben föladnak, vagy máshol föladnak. Tehát ez nem tudom, hogy néz ki. Az amerikai levélszavazat az úgy néz ki, hogy a személyre szabott. Tehát egyrészt védett papíron van, tehát nem egyszerű papíron van, másrészt mindegyik szavazólapnak van egy vonalkódja, amit csak is az a személy, aki kérte vagy kapta, hozzákötődik. Emellett alá kell írni az amerikai szavazatot, ugye itt fogják, vagy itt emelték mindig is a legtöbb kifogást, mert amikor Amerikában te szavazni akarsz, akkor ahhoz regisztrálni kell magadat. Tehát nem kerül, nincsen egy olyan nyilvántartási rendszer, mint mondjuk Magyarországon, amiben te azzal, hogy van lakcímkártyád, bekerülsz az adott választókerületbe, és egyszerűen automatikusan kiküldik neked a szavazásra való meghívót. Az Egyesült Államokban, hogyha szavazni kell, el kell fáradni a hivatalba, és regisztrálni kell magadat, és amikor regisztrálod magadat, akkor alá kell írni a regisztrációs ívet, ahogy alá kell írni a szavazatodat is, a postai szavazatodat, amit föladsz. Na most az első teszt az az, hogy a két aláírás egyezik-e. És itt jön be egy olyasfajta probléma, hogy ha te 20 éve regisztráltál, akkor az aláírásod 20 évvel ezelőtti, és a gyakorlati tapasztalat azt mutatja, hogy 20 év alatt azért megváltozik az ember aláírása. Ez az egyik dolog a levélszavazatokkal, de ez is biztosított. Tehát most mindent meghaladó mennyiségű több 10 millió levélszavazat volt, ennyi még nem volt, de azért ez körülbelül van bástyázva mindenféle biztosítékokkal, és vannak tapasztalatok, ugyan sokkal kevesebb levélszavazattal, mint ami jelenleg beérkezett, de század százalékban mérhető az, amikor valaki megpróbált visszaélni levélszavazattal, és azt is megtalálták. Tehát ez egész egyszerűen a levélszavazatok rendszerében, ami eddig működött az Egyesült Államokban, nem volt mérhető a csalás. Ez a kérdés egyik fel. A másik fel az elektori kollégium, amit az amerikai alkotmány rögzít, mégpedig az alapító atyák ugye két dolog vezette őket, bocsánat, ha kicsit hosszú vagyok, csak van egy történelmi háttere, és szóljál rám, ha hosszú vagyok.
Terjesztjük az ismeretet, úgyhogy engedd el magad.
Jó, tehát az alapító atyák azért hozták meg ezt a bonyolult rendszert annak idején, mert féltek attól, hogy a népesebb államok gyakorlatilag eldöntik a választást. Tehát akkor, amikor a 13 szövetségi államról beszélünk, amikor megalakult az Egyesült Államok, ezek között voltak rabszolgatartóak, és a rabszolgák is azt hiszem 60%-os arányban beszámítottak a lakosságba. Tehát egy rabszolga nem volt egyenlő egy szabad emberre, hanem annak a 60%-át számították, amikor a lakosságot számolták szavazati vagy választási okokból. És akkor ők azt találták ki, hogy ugye a képviselőház képviselői mandátumokat és a képviselőház összeállítását azt az államok között lakosság arányosan osztják el. 10 évente van az Egyesült Államokban népszámlálás, és akkor újra kalibrálják. De mi a képviselőház létszám az adott, tehát az a lakosság arányokat követi. A szenátus volt az a kiegyenlítő erő, amiből mindenki kettőt kapott, és ez az alkotmányban rögzítve van, ez pedig azt jelenti, hogy, és ezekből áll az elektor, ezekből áll az elektori szám, tehát a képviselőház tagjainak a száma és a szenátorok tagjainak száma, ez az elektori kollégium, plusz 3 elektor, ez a minimum, ami Washingtonnak, a fővárosnak jár. Ez azt jelenti, hogy mondjuk a legkisebb állam, ami nagyjából 600 ezer fős, ez Wyoming, sokkal nagyobb, mint Magyarország vagy Románia, hozzáteszem, és itt 600 ezeren élnek, ennek az államnak van 3 elektora, azért, mert van 2 szenátora és egyetlen képviselője, míg Kanadának, amelyik a világ ötödik, bocsánat, Kanadának, Kaliforniának, amelyik a világ ötödik legnagyobb gazdasága, és azt hiszem 30 valahány millióan lakják, neki pedig 50, azt hiszem 57 elektora van. Tehát a különbség az itt adódik, és ez látszik az összes leadott szavazatban és az elektori kollégiumban, hogy az elektori kollégium torzít a kisebb államok számára, amely kisebb államok javára, amely kisebb államok politikailag inkább konzervatívak, mint liberálisok. Az elektori kollégiumot régóta támadják, a megváltoztatásához az kell, hogy az alkotmányt módosítsák, az alkotmány módosításához pedig az kell, hogy kétharmados többség legyen a képviselőházban és a szenátusban, majd 50 államból 38 ratifikálja. Hát ez elképzelhetetlen. Nem véletlen, hogy az utolsó, a 27. alkotmánymódosítás az arról szólt, egy teljesen ártatlan ügyről, hogy hivatali idejük alatt a képviselők és a szenátorok nem szavazhatnak a saját fizetésükről. Ebben meg tudtak egyezni, elképzelhetetlen, hogy meg tudjanak egyezni az elektori kollégiumról.
Ilyen körülmények között születik majd választási eredmény, ha a törvényes keretek között, vagy kereteknek megfelelően egyszer csak meg kell születnie. Milyen lesz a hatalom átadás, átvétel, mire számítasz? Volt egy olyan elejtett megjegyzésed, hogy hát a jelenlegi kormányapparátust Donald Trump használni fogja a saját...
Mindent megtesz, hogy akadályozza Bident, így van. Hát van egy határidő, december 8-a, egészen pontosan december 14-e az, amikor az elektoroknak szavazniuk kell. Ez egy olyan határidő, ami kőbe van vésve, és előtte 6 nappal ki kell osztani az elektori mandátumokat az egyes szövetségi államoknak. Tehát ez egy olyan határidő, amire eredménynek kell lennie. Ugye megint visszamegyek 2000-be, 2000-ben december 12-én született meg a legfelsőbb bíróság döntése, amivel azt az eredményt, hogy leállították a szavazatok újraszámlálását, 5-4 arányban szavazott a 9 tagú legfelsőbb bíróság, és azt az eredményt hagyták jóvá, amely George W. Bush 537 szavazatos előnyét mutatta. Azért, mert ki kellett osztani az elektorokat, és a legfelsőbb bíróság azzal indokolta ezt a döntését, hogy az az eredmény van, ami hivatalos, és ha december 14-ig nem tud szavazni Florida, akkor jogot veszít, és az alkotmány értelmében nem veszítheti el azt a jogát, hogy az elektori szavazzanak az elnökről. Ami pedig Trumpot illeti, ugye a szokás az volt, mondom megint leszámítva a 2000-es esetet, hogy ilyenkor, amikor már van egy megválasztott elnök, aki a jelen pillanatban Joe Biden, de megint csak hangsúlyozom, hogy nem a törvény szerint, tehát most itt a törvény betűivel játszik Trump, ilyenkor már az a szokás, hogy megkap minden eszközt arra, van egy kormányzati intézmény, amelyik a kormány logisztikáját intézi, a pénzek fölött rendelkezik, ingatlanok fölött rendelkezik, ilyenkor az már általában, nem általában, törvényszerűen megadja a lehetőséget arra, hogy Joe Biden előkészítse az átmenetet. Ennek az élén most Trump ember áll, aki a hagyományokkal szakítva nem működik együtt a Biden kampánnyal. Ilyenkor már szokásos, hogy a megválasztott elnök megkapja ugyanazokat a hírszerzési összefoglalókat, amiket a hivatalban lévő elnök, ez sem történt meg. Az igazságügyminiszternek elvileg semlegesnek kellene lennie, de az igazságügyminisztérium bár igazságügyminiszter, akit egyébként is a demokraták úgy minősítenek, hogy igazániból Trump védőügyvédjeként dolgozik, és nem egy semleges igazságügyminiszterként, ő pedig utasítást adott arra, hogy igenis nyomozzanak választási csalás ügyében ott, ahol bizonyíték fölmerül. Na most az Egyesült Államokban az igazságügyminiszter egy személyben a főállamügyész is, tehát az ügyészi hálózatot is utasíthatja. Erre értem azt, hogy Trump magát a kormány mechanizmusát, vagy a kormány gépezetét is felhasználja arra, hogy vitassa ezt az eredményt, és mivel vitatja ezt az eredményt, nem teszi meg azokat a lépéseket, és nem adja meg azt a segítséget a Biden csapatnak, amit egyébként hagyományosan mindig megadnak.
Mi lehet ennek a célja? Mindenki azt mondta az elmúlt években, hogy hát annyira stabil az amerikai demokrácia, hogy bármennyire is fogalmazunk diplomatikusan, rendhagyó Donald Trump elnöklése mégsem tudja kikezdeni az állammechanizmust és ennek az egész demokráciának a működését.
Ez így van, tehát a fékek és ellensúlyok megvannak. Trump elmegy a határig, én úgy gondolom, és elmegy azon túlra is, ameddig csak lehet, de vannak ezek a kőbevésett határidők, tehát az egyik, amit említettem, az az, hogy december 14-én szavaznia kell az elektoroknak, ha esik, ha fúj, és január 20-án megszűnik Trump mandátuma. Tehát a hivatalban lévő elnök mandátuma 2021. január 20-án megszűnik, és hivatalba kell lépni valakinek, jelen esetben Joe Bidennek. Addig még nagyon sok idő eltelik, és igazándiból Trumpnak az a célja, hogy a törvény kiskapuit, betűjét kihasználva minél inkább elbizonytalanítsa a végeredmény tekintetében az országot és a kormányapparátust, és a világot, ha úgy tetszik. Tehát
a személyes politikai érdekeit valahol én nem látom, hogy hol szolgálja ugyan. De hosszú távon nem.
Az ország érdekeit semmiképpen nem szolgálja, tehát amikor megszületett ugye Al Gore 2000-ben először elismer, amikor Floridát odaítélték, ugyanúgy, ahogy most odaítélték az egyes szövetségi államokat, ha jól emlékszem, elismerte a vereségét, aztán visszavonta az elismerését, majd hivatalosan december 12-én, amikor a legfelsőbb bíróság döntött, akkor elismerte és gratulált George W. Bushnak a győzelméhez. Tehát ennek van egy szimbolikus jelentősége, hogy a vesztes elismerje azt, hogy vesztett, és van egy politikai, és van egy, hát ezt nem mondom, hogy jogi, de mindenféleképpen egy nagyon fontos meghatározó jelentősége van annak, hogy a vesztesnek el kell ismerni azt, hogy veszített. Ez nem történt meg, és Trump, amíg hagyják neki, és amíg erről meg van győződve, addig nem fogja elismerni a vereségét, és be fogja adni a kereseteket. Ugye Mike Pompeo külügyminiszternek most volt egy viccesnek szánt megjegyzése a sajtóértekezletén, amikor azt mondta, hogy nem lesz itt semmilyen baj az átmenettel, hiszen a második Trump kormány majd simán át folytatja január 20-án, ott, ahol az első abba hagyta. Tehát jelenleg az folyik, hogy mivel az az eredmény, amit mi látunk, és amit a világ lát, megint mondom, formailag nem hivatalos, ám a gyakorlatban egy kivételével az utóbbi időben mindig elfogadták. Ezt a bizonytalanságot használja ki Trump, és ezért mondja azt, és a republikánusok közül, ugye az egyetlen republikánus élő ex-elnök George W. Bush gratulált Joe Bidennek, de sem a szenátusi republikánus többség vezetője, Mitch McConnell, semmilyen republikánus nagyember nem mondta azt, hogy ennek a választásnak a vége, sőt, arra biztatják Trumpot, hogy küzdjön.
Ma elevenítetted fel a közösségi hálón McCain alakját, és azt a hagyományt, hogy volt a republikánus párton belül is ellenzéke Donald Trumpnak. Hát ez most egyre, mint mondod, egyre halkabb, és elemzők azt mondják, hogy...
Hát ez a párt Donald, ez a republikánus párt, ez Donald Trump.
Igen, hogy amit most látunk, ez a trumpizmus megszilárdulásának a korszaka. Te mit gondolsz erről a kifejezésről? Hogy a régenizmushoz hasonlóan a trumpizmus is hát egy évtizedre előre kijelöli a republikánus párt pályáját?
Nem, hát 70 millió ember szavazott Donald Trumpra ezután, a 4 év után. Nagyon sokan szavaztak természetesen republikánusként a republikánus jelöltre, de nincs 70 millió republikánus pártag az Egyesült Államokban. Ezek nem olyan tömegpártok alapvetően. Függetlenek is valószínűleg szavaztak Trumpra. Tehát ez azt mutatja, ugye a közvélemény kutatások azt jósolták, hogy itt fölényes Biden győzelem lesz, a szenátus megfordul, a képviselőházban megerősödik a demokrata többség. Ezek nem igazán következtek be, és tényleg van egy olyan, nem mozgalomnak nevezném, de van egyfajta olyan trumpizmus, ha úgy tetszik, ami jelenleg a republikánus pártot magát élteti, és átszövi, és az országban is van azért követője Trumpnak sokféle tekintetben, ami minden bizonnyal tovább fog élni. Azért a régenizmussal nem hasonlítanám össze, mert annak volt egy koherens ideológiája. Tehát valami lehetett szeretni, lehetett nem szeretni, a liberálisok ugye nem szerették, mert konzervatív volt, de mégis voltak állításai, és voltak pozitív állításai. A pozitívat úgy értem, hogy koherens sem megfogalmazható volt, hogy mégis mi az a régenizmus. A trumpizmust én nem tudnám megfogalmazni. A trumpizmus valaminek a tagadása. A tagadása sok mindennek, ami ugye alapvetően elitellenes, és egy csomó minden olyan van benne az összeesküvés elméletektől kezdve, ami nekem nem áll össze ideológiává abban az értelemben, hogy a régenizmus összeállt.
Most van egy nem hivatalos választási eredményünk, és körvonalazódik, hogy milyen lesz az arány az amerikai törvényhozásban. Mire satszolsz, hogy hogyan lehet így majd kormányozni? Egy ilyen választási kampány, egy ilyen választás és egy ilyen elért eredmény ismeretében.
Nehezen. Tehát amit látni lehet, hogy Amerika ketté van szakadva. Tehát ugyan 4,8 millió szavazat a különbség jelenleg, hogyha a legutóbbi számokra jól emlékszem, Biden és Trump között. De Amerika ketté van hasadva, mindenképpen ezt mutatja a választási eredmény. A képviselőházban megmarad a demokrata többség, de kisebb lesz. A szenátusban pedig minden attól függ, hogy január 5-én, amikor Georgiában megtartják. Történetesen Georgiában az idén két szenátort választottak újra, és ott az a szabály, hogyha a győztes nem éri el az abszolút többséget, az 50% plusz egy szavazatot, akkor új választást kell tartani. És jelenleg az a helyzet, hogy ugyan Alaszkában még nincs hivatalos eredmény, azt hiszem Észak-Karolinában már van, de jelenleg minden jel azt mutatja, hogy 50 republikánus szenátor van, és 48 demokrata. És van két szenátori hely Georgiában, ami eddig republikánus volt. A papírforma, és hangsúlyozom, hogy a papírforma azt mutatja, hogy itt republikusnak, de nagyon kicsi a különbség a republikánus és a demokrata szenátor között, és mind a két párt nagyon jól tudja, hogy mi a tét. Ha a republikánusok megnyerik ezt a két mandátumot, vagy legalább egyet a kettőből, akkor republikánus többség lesz a szenátusban, és az eddigi, az Obama tapasztalt gyakorlat alapján, és ahogy Trump mellett kiálltak, ez azt fogja jelenteni, hogy ahol lehet akadályozni fogják Biden kormányzását. Ha viszont a demokratáknak sikerül megnyerni mind a két szenátori helyet, akkor a szenátusban 50-50 lesz az állás, és ebben az esetben az alelnök dönt, Kamala Harris, aki az Egyesült Államok alelnökeként a szenátus elnöke. És a szenátus az, aki az a, ahol kinevezik a főbírókat, a szövetségi bírókat, a nagyköveteket, a minisztereket, és egyáltalán a költségvetésről és mindenféle törvényről a két háznak egyet kell értenie. Tehát, hogyha az a felállás valósul meg, hogy Joe Biden az elnök, a képviselő az demokrata kézben van, és a republikánus többség van a szenátusban, akkor ez egy megosztott kormányzás lesz, és a fékek és ellensúlyok ebben az esetben azt fogják jelenteni, hogy Bidennek olyan kompromisszumokat kell megkötni, amiket nem szívesen tesz meg, különben nem tud kormányozni, a republikánus többség pedig valószínűleg mindent meg fog tenni azért, hogy a Bidennek a legkevesebb célja sikerüljön. Ugye a republikánus szenátor, Mitch McConnell maga mondta, amikor 2008-ban megválasztották Barack Obamát, hogy az ő kiemelt és egyetlen célja, hogy Barack Obama egy mandátumos elnök legyen. Így is viselkedett, nem jött be.
Donald Trump egyelőre úgy tűnik, hogy egy mandátumos elnök. Meglátjuk.
Igen.
Abár ő már a 4 év múlva esedékes választásokra gyúr a nyilatkozatai.
Ugye mondta, hogy ő 2024-ben is elindulna, hogyha most mégis veszít, hát ugye akkor lesz ő 78 éves, amennyi Joe Biden most.
Hát ezért...
akkor a biztos nem fogja megakadályozni.
Na hát addig még nagyon-nagyon sok mindennek el kell dőlnie. Biztos, hogy az egyik legjobb forrás arra, hogy ezt kövesse az ember a HVG, melynek szerkesztőjével és munkatársával, Nagy Gáborral zártuk az amerikai választási sorozatunkat. Köszönöm szépen ezt a történeti áttekintést is, és számítunk rá a következőkben.